A Napunk egy pozsonyi székhelyű független magyar hírportál, a Gyennyiken testvérlapja. A Napunk az első olyan szlovákiai magyar hírportál, amelyek bevételei elsősorban előfizetőitől származnak. Ez biztosítja újságíróink függetlenségét a politikai és üzleti érdekcsoportoktól. Olvasható mindez a Napunk hírportál honlapján, s amivel még mindenképpen ki kell egészíteni a fentieket, hogy a Napunk nemrégiben ünnepelte fennállásának első évfordulóját. Ezért is hívtam be a stúdióba a Napunk főszerkesztőjét, Szalai Zoltánt, hogy a betűk és a szavak mögé nézzünk, és hogy megtudjuk, hogyan telt el ez az egy év. Üdvözöllek itt a Pátriában, kedves Zoltán!
Szia, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
Kevésnek tűnhet, ha valaki azt mondja, hogy egy éves egy intézmény, vagy egy portál, de az ember életben is egy fontos alapozó időszak, az első egy év. A Napunk egy éve is alapozással telt?
Igen, a Napunk egy éve, első egy éve főleg azzal telt, hogy megpróbáljuk átültetni a gyakorlatba azokat az elképzeléseket, amelyek mentén ez a portál tulajdonképpen létrejött, hogy kipróbáljuk, hogy a gyakorlatban ez hogy tud működni, hogy összerázódjon a szerkesztőség, hogy kialakuljon a működésnek az alapvető mechanizmusa. Nem akarok rutint mondani, mert talán az nem a legszerencsésebb, hogyha mindjárt egy ilyen rutinba rázódunk bele, és aztán annak mentén működünk. Mi próbáljuk ezt a rutint állandóan inkább megbontani, és állandóan magunkat is kihívások elé állítani. Azt gondolom, hogy ez az elmúlt egy évben alapvetően sikerült, de arra ez az egy év mindenképpen elég volt, hogy a szerkesztőségen belüli működés az elinduljon, és arra, hogy bemutatkozzunk az olvasóknak, hogy megmutassuk legalább nagy vonalakban azt, hogy mi volt az elképzelés, amelynek mentén ezt a portált létrehoztuk, mi volt az, amire az olvasóknak ígéretet adtunk, amit teljesíteni fogunk, és amit az olvasók támogattak is, mielőtt a Napunk elindult tulajdonképpen.
Akkor nézzük is meg, hogy melyek ezek az alapkövek, tehát hogy mi az, amit ti ígértetek, vagy melyek azok a főbb alapelvek, amelyek mentén haladtok.
Igen, tehát az egyik az ugye el is hangzott itt a felvezetésben, hogy a Napunk egy független portál, amit nem úgy kell elképzelni, hogy mi kizárólagosságot határozunk meg ebben, hogy mi vagyunk az egyetlen független portál, ez föl szokott néha merülni, de nem erről van szó, tehát hogy mi teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy szerencsére több független szlovákiai magyar újságírói műhely is létezik, én a Pátria Rádiót is egyébként ennek tartom, de viszont azt is láttuk, hogy vannak olyan folyamatok, amelyek ezzel szemben dolgoznak, tehát hogy ennek ellenére dolgoznak, és több olyan folyamatot láttunk az elmúlt években, amelyek a szlovákiai magyar sajtót ettől az általánosan vett függetlenségtől inkább távolabbra sodorták, hogy olyan tulajdonosi struktúrák kerültek előtérbe, amelyek nem voltak jó hatással az újságírói munkára. Még akkor is, hogyha sokszor nem vesszük azt észre, hogy a napi újságírói munkát érdemben befolyásolná például egy tulajdonosnak a konkrét beleszólása a tartalomba, de bizonyos korlátozó jelleggel azért lehetnek ezek a tulajdonosi struktúrák, hogyha tudjuk azt, hogyha például oligarchák vagy valamilyen politikusi befolyás áll egy lap mögött, akkor beindulhat akár az öncenzúrának is bizonyos működése, és az újságírónak a napi munkáját ez azért befolyásolhatja valamilyen módon. Mi azt szeretük volna, hogy ez egy olyan szerkesztőség legyen, ahol fel sem merülnek ilyen aggályok, ilyen kérdések, és a műhely munkára fordíthatjuk a teljes figyelmünket, és arra, hogy tényleg kifejezetten szakmai és olvasói igények alapján tudjuk felépíteni ezt a lapot. Tehát ez volt az egyik legfontosabb, a másik az pedig kifejezetten tartalmi szempontok szerint alakult ki. Tehát amikor elkezdtünk gondolkodni erről a lapról, akkor az egyik legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy egy olyan lapot hozzunk létre, amely a napi hírverseny mellett tud koncentráltan foglalkozni témákkal, tehát hogy mélyebbre tud menni, és be tud mutatni a szlovákiai magyar valóságból olyan területeket is, amelyeket a hírportálok, amelyek inkább a napi hírversenyben próbálnak helytállni, nem tudnak megtenni. És ami a szlovákiai magyar elsősorban online újságírói térből szerintünk hiányzik. Itt voltak bizonyos mintáink, amelyek egyébként nem is csak kizárólag online újságírói térből táplálkoztak, de akár a a nyomtatott újságírói térből is, tehát hogy valamiféle kicsit ilyen magazinosabb jelleggel képzeltük el a Napunk portált, azzal együtt, hogy a gyorsaság és a pontosság is fontos kritériumok voltak. Egyébként voltak ilyen olvasói felmérések is, amiket csináltunk még az indulás előtt, és ott is a legfontosabb szempontok, amiket az olvasók kiemeltek, azok éppen a függetlenség, a pontosság, az alaposság és a gyorsaság voltak.
Ugye egy éve indultatok, de az alapítás gondolatához ugorjunk még vissza, hogy egyrészt mennyivel előzte meg ezt az egy évvel ezelőtti időpontot, illetve hogy hol, kinél fogalmazódott meg a gondolat maga.
Ez egy nagyon szép történet szerintem, vagy legalábbis számomra, mivel hogy tulajdonképpen egy álom teljesült és vált valóra az, ahogy a Napunk elindulhatott, mert ez már egy régebbi gondolat volt. Ha jól számolom, akkor körülbelül 8 éve fogalmazódott meg egy szűkebb társaságban, amely társaságnak a több tagja jelenleg már a Napunk szerkesztőségének a tagja szerencsére, hogy szükség lenne egy olyan lapra, amely kicsit más fókuszba helyezi a szlovákiai magyaroknak a problémáit. És ahogy említettem is, voltak mintáink, több olyan szlovák, illetve magyar újság is volt, amire támaszkodtunk, vagy amiből táplálkoztunk, és amelyeknek a bizonyos innovatív részeiről úgy láttuk, hogy a szlovákiai magyar médiatérben nem annyira jelennek meg. Itt tudom említeni például a 2000-es évek második felének a Tízsdány heti lapját, amit én mondjuk személy szerint nagyon szívesen olvastam még akkoriban egyetemistaként, meg az utána következő években, vagy az akkori és kicsit későbbi Magyar Narancsot például. Ezekben a lapokban például a riport rovat az nagyon erős volt, és például ez nagyon hiányzott számunkra, hogy a szlovákiai magyar mindennapokról nagyon kevés olyan mélyebb riportot vagy elemzést lehet olvasni, vagy akár nagyobb interjúkat, amelyek a napi híreken túlmutatnak, és megpróbálják egy kicsit komplexebben átfogni azt, hogy mi történik velünk itt Dél-Szlovákiában és a szlovákiai magyarokkal. És hát ez volt a fő elképzelés, de többen ebben a társaságban egyébként meglehetősen rutintalanok voltunk, és én magam se voltam egyébként akkor konkrétan hivatásos újságíró, amikor elkezdtünk ezen gondolkodni, és aztán sok minden történt, elkezdtünk különböző helyeken dolgozni, én az Újszóban dolgoztam például pár évig, és hát szertettünk különböző jellegű tapasztalatokra. És láttuk azt is, hogy nem olyan könnyű azért ezt megcsinálni, tehát hogy van egy olyan gondolat, amit mi hát kvázi nemes gondolatnak tartunk, meg érdekesnek, meg magunk számára is egy komoly kihívásnak. Aztán, amikor eljutottunk oda, hogy akkor most már próbáljunk valamit kezdeni ezzel, és lépjünk át a megvalósításnak a fázisába, akkor beleütköztünk abba, hogy itt azért komoly nehézségek vannak ennek a megszervezésében, az anyagi forrásoknak a megteremtésében, egyáltalán annak a kitalálásában, hogy milyen koncepció alapján tudjuk felállítani magát ezt az intézményt. És hát aztán elég sok idő eltelt odáig, amikor végül is elkezdett megfogalmazódni az az elképzelés, hogy a Gyennyiken lehet a partnerünk ebben, és aztán még további lépésekre volt szükség ahhoz, amikor meg végül is a Gyennyikennel már komolyan elkezdtünk beszélgetni erről az egész folyamatról, és felállt egy terv, aminek végül is a Napunk lett a végeredménye. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett, hosszú, érdekes folyamat volt, amiben voltak olyan időszakok, amikor úgy tűnt, hogy ebből nem lehet semmi, tehát hogy ezt nem lehet megvalósítani. Aztán voltak emberek, akik bejöttek, voltak, akik kiszálltak, de végig egyébként egy ilyen szűkebb kör volt, és aztán még a végén csatlakoztak hozzánk olyan újabb újságírók, akikkel aztán ez megvalósíthatóvá vált. És még erről nagyon hosszan tudnék beszélni.
Az, hogy a Gyennyik N testvérlapja a Napunk, az mit jelent a gyakorlatban?
Igen, tehát ahogy említettem is, a Gyennyiken volt az a partner, amelyik lehetővé tette azt, hogy ez az elképzelés megvalósuljon, de hogyha csak arra szűkítjük le ezt a kérdést, hogy mit jelent a gyakorlatban az együttműködésünk, akkor tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy a Napunk szerkesztősége egy autonóm része a Gyennyiken szerkesztőségének, 11-en vagyunk, akik a napunk.sk-nak a tartalmát előállítjuk, de tulajdonképpen én vagyok ennek ugye a főszerkesztője, mint a Napunknak, de az én közvetlen felettesem tartalmi kérdésekben az a Gyennyik ennek a főszerkesztője, Matus Kosztolnyi, és személyi, illetve valamiféle szervezési kérdésekben pedig a kiadó igazgatója, Lukács Fila, tehát alapvetően ővelük dolgozunk együtt. De a napi munkánk az úgy működik, hogy tulajdonképpen a Napunk az újságírói és szerkesztői határozzák meg azt, hogy mi jelenik meg a portálon, azzal együtt, hogy egyeztetünk a Gyennyik ennel, kérdésekkel is, tartalmi kérdésekben is. Nagyon fontos, hogy minden nap részt veszünk a Gyennyikennek a nagy szerkesztőségi értekezletein is, ahol elmondjuk azt, hogy mi mind dolgozunk, és meghallgatjuk azt, hogy ők mind dolgoznak, és egyeztetünk témákról. A Gyennyiken szerkesztőivel is van egy állandó kommunikáció, és hát tulajdonképpen ugye bent ülünk a szerkesztőségben is, azzal együtt, hogy a napunknak a szerkesztőség az nagyrészt virtuális, mivel hogy különböző helyszíneken vannak a kollégák, de én alapvetően, én vagyok a fő kapocs a két szerkesztőség között, én általában bent ülök a szerkesztőségben, így a Gyennyiken újságíró vagy szerkesztőivel is napi kapcsolatban vagyunk, és hát használjuk a Gyennyikennek az infrastruktúráját is, nekünk például nincs saját fotósunk, hanem a Gyennyiken fotósaival járunk helyszínekre, illetve hát maga a honlapunk is tulajdonképpen a Gyennyiken alá tartozik. Bár külön is mérjük az olvasottságot, de részei vagyunk így is a Gyennyikennek a struktúrájának.
Kell-e bármilyen elvárásoknak megfelelni a szlovák napilappal szemben, vagy felé?
Hát tulajdonképpen együtt találtuk ki a napunknak a koncepcióját, tehát a napunk koncepciója megalkotásában is részt vett a Gyennyiken csapata. Így jelenleg napi szinten nem szembesülünk azzal, hogy valamilyen külön elvárások lennének, hanem inkább próbáljuk teljesíteni azt, amit együtt kitaláltunk. De ahogy említettem is, tehát, hogy a témák kapcsán vannak folyamatos egyeztetések, nekik is van egy elképzelésük és tudásuk arról, hogy a Gyennyiken olvasói miről olvasnak szívesen, milyen témák érdeklik őket, és aztán ezt próbáljuk összeegyeztetni azzal, amit mi tapasztalunk a napunk olvasói részéről, a magyar olvasók részéről. Azért az természetes, hogy a Gyennyiken olvasó tábora, a szlovák olvasók általában más dolgok iránt érdeklődnek a magyar témákat tekintve is, mint a magyar olvasók, nyilván más a tudásukról, mások a prioritásaik, de ezeket próbáljuk úgy összefésülni, hogy az mindkét fél számára előnyös legyen.
Ha már ezt említed, akkor, tehát hogy konkrétan átvesztek cikkeket, és fordítjátok a napunkba, tehát hogy a szlovák testvérlaptól ti is átvesztek, és ők is átvesznek magyar nyelvű cikkeket, amelyek pedig ott szlovákul jelennek meg. Ti milyen cikkek iránt érdeklődtök, tehát hogy mi a tapasztalat, milyen témák érdeklik a szlovákiai magyar olvasóközönséget a úgymond szlovák témákból, vagy az országos témákból, illetve fordítva. Tehát, hogy mik azok a témák, amelyek érdeklik a többséget a kisebbségről.
Uh-huh. Mi azokat a cikkeket vesszük át elsősorban, amelyeket mi a saját profilunkból kifolyólag nem tudunk lefedni, azokat a témákat, és amelyekben a Gyennyiken kifejezetten erős. Tehát itt elsősorban vannak bizonyos belpolitikai témák, amelyekben a Gyennyiken a legjobb az egész országban. Ezek közül veszünk át, vannak világpolitikai témák, amelyek nagyon erősek a Gyennyikenben, elég csak az ukrajnai háborúra gondolni, hogy napi szinten nagyon friss és fontos cikkek jelennek meg. Ezen kívül pedig az életmód témák olyanok, amelyeket mi kisebb mértékben tudunk lefedni a napunk szerkesztőségében. Van olvasói igény, és a Gyennyiken szintén erős benne, például a lelki egészséggel kapcsolatos témák, vagy a különböző akár párkapcsolati témák, vagy akár testmozgással kapcsolatos témák is. Ezekben is meglehetősen erős a Gyennyiken. És hát figyeljük azt is, hogy a szlovák olvasók körében mire van kimagasló érdeklődés, és akkor azokat is kipróbáljuk sok esetben a magyar olvasók körében. Valami működik, valami nem, egyébként itt ilyen vegyesek az eddigi tapasztalataink, de azok a témák, amelyek kifejezetten erősek a Gyennyiken, általában a magyar olvasókat is szokták érdekelni, hogyha ilyen általános témákról van szó, sokszor ilyen életmód témákról, vagy tényleg a mindennapjainkat érintő témákról, ami pedig a mi magyar cikkeinknek a szlovákra való fordítását illeti, hát ott próbáljuk azokat a réseket befedni, amiket a Gyennyiken a saját profiából eredően nem tud. Tehát itt elsősorban a szlovákiai magyar politika, közélet, amit szállítunk a Gyennyikennek, illetőleg a magyarországi közéleti témák, és hát mi nagyon szívesen hozunk olyan témákat, amelyekben szintén gyengék a szlovák médiák úgy általánosságban is, tehát szlovákiai magyar személyiségek bemutatása például, Dél-Szlovákiának a specifikus problémái. Tehát amikor ez még érdekes tud lenni a szlovák olvasónak, akkor ezekből mi nagyon szívesen adunk át témákat. Egyébként azt látni, hogy ami a leginkább érdekli a szlovák olvasókat, az a magyarországi közélet. Tehát, hogy arra komoly igény van, a Gyennyiken olvasói azok leginkább nagyvárosi, inkább a liberális értékrend felé hajló olvasók, és hát érdekli őket, ami Magyarországon zajlik. Tehát, hogy ami magyarországi politikában zajlik, ahogy átalakult az elmúlt években a magyarországi politika, ahogy az Orbán rezsim épül a Magyarországon, és esetleg ennek a tanulságai Szlovákiára nézve, ezek olyan témák, amelyek kifejezetten érdeklik a szlovák olvasókat.
A hazai kisebbségi témák közül volt olyan, aminek mondjuk különösen nagy visszhangja volt a szlovák olvasók körében? Tehát, hogy ami mondjuk felkeltette az érdeklődést, vagy visszajelzéseket kaptatok?
Hát most így hirtelen, ami a konkrét kisebbségi témákat illeti, arról azt tudom elmondani, hogy ami kifejezetten specifikusan mondjuk ilyen kisebbség politikai téma, vagy ilyesmi, azok nem keltenek túl nagy érdeklődést általában a szlovák olvasók között. Amik valamivel nagyobbak, azok ilyen konkrét szakterületeket érintő témák, úgymond, például amik az egészségügyel kapcsolatosak, azok gyakran keltenek érdeklődést. Most még ilyen korábbi időszakból emlékszem, amikor még a Covid idején, bár akkor még a napunk nem is létezett igazából, de én akkor is már a Gyennyikemben szlováki magyar témákról írtam. Ott például voltak olyan témák, amelyek dél-szlovákiai jellegűek voltak, és nagy érdeklődést keltettek a szlovák olvasók körében. És hát az elmúlt időszakból, ami például jellemzően nagy érdeklődést keltett, amikor a napunk feltárta a közigazgatási átrendezésnek a tervét a belügyminisztériumból, az mondjuk ugye egy országos téma volt, aminek voltak dél-szlovákiai vonatkozásai is, de az például különösen nagy érdeklődést keltett. Vagy például egy ilyen kisebbségi téma, ami még az elmúlt időszakból az eszembe jut, amikor a kárpátaljai helyzetről írtunk, ott a magyar kormány propaganda terjesztett bizonyos téves információkat arról, hogy milyen kényszer sorozások zajlanak Kárpátalján, és például ott is az iránt is volt érdeklődés a szlovák olvasók részéről.
Azt már említetted, hogy a szerkesztőség nem nagy, tehát nyilván ez egy relatív címke akár, hogy nagy vagy kicsi, de hogy rajtad kívül van 4 újságíró, 2 szerkesztő, 3 hírszerkesztő, illetve egy fordító a csapatban. Kérdésem az, hogy ez mire elegendő, hogy kell-e profilálódni bizonyos témákra emiatt?
Igen, tehát, hogy ez természetesen egy olyan szűkre szabott szerkesztőség, ami nem tud minden témát lefedni, és amikor felállítottuk ezt a szerkesztőséget, akkor is eleve úgy találtuk ki, hogy nem is lehet olyan ambíciónk, hogy mindent lefedjünk. Ugye ez egy bizonyos esetekben ez egy dilemma számunkra, mert igyekszünk egy teljes profilú hírportálként működni. Ezt egyébként úgy tudjuk megközelíteni, ezt az ideális helyzetet, hogy van egy rövid hírrovatunk, a percről percre rovat, ahol végigkövetjük a nap eseményeit 14 órás ügyeletes közvetítéssel. 3 hírszerkesztőnk van, akik ezzel a rovattal foglalkoznak alapvetően fő prioritásként, és itt minden téma megjelenik, az egész világ hírei megjelennek, tehát különös tekintettel ugye Dél-Szlovákiára, de itt ott vannak az országos hírek, a magyarországi hírek is, tehát hogy ebben próbáljuk mi is felvenni a versenyt a nagyobb portálokkal, de ami az újságírókat illeti, igen, ott profilálódni kell, és itt próbálunk bizonyos olyan témákra profilálódni, amikben kifejezetten erősek vagyunk, ilyenek például az oktatás, ilyenek a szlovák-magyar kapcsolatok, vagy ilyenek bizonyos regionális témák, és ilyen a szlovák-magyar pártpolitika is egyébként, amiben vannak tapasztalataink, vannak bizonyos olyan eredményeink, amikre lehet építeni, és hát ezen kívül pedig még van néhány olyan téma, amiben szerintem szintén erősek vagyunk, a szociális témákban is próbálunk hozni olyan cikkeket, amik máshol nem jelennek meg, és a történelem is még például ilyen, amiben szerintem elég erős anyagaink vannak.
Arról is meséltél már, hogy volt azelőtt az Új Szóban is tapasztalatod, főszerkesztői tapasztalatod is volt, majdnem 2 évig voltál az Új Szó főszerkesztője, 2016 és 2018 között, ha jól tudom. Az akkor egy főként nyomtatott sajtótermék volt, bár akkor is volt már online Új Szó, most egy kizárólag online megjelenő portálnak a főszerkesztője vagy. Nagyon más volt-e ott akkor főszerkesztőnek lenni, illetve most itt?
Igen, hát ez többfelé lehet bontani ezt a kérdést. Egyrészt ugye itt van, ahogy említed is, a nyomtatott és az online újságírás közötti különbség. Ez azért egy jelentős különbség, amire valahogy át kell állnia az embernek fejben, hogyha nyomtatott újságíróból válik online újságíróvá, sokkal másabb stílusban kell a cikkeket felépíteni, és a nyelvezet is alapvetően mást igényel.
Most közbevágok, hogy ezt egy kicsit konkretizáld, légy szíves, hogy számunkra, akik mondjuk nem vagyunk benne ebben a dologban, mit jelenthet az, hogy máshogy kell felépíteni egy cikket egy online tartalom felé, meg a nyomtatott termék felé.
Igen, az online újságírás az egy ilyen rámenősebb műfaj. Jobban kell figyelni arra, hogy hol vannak a súlypontok, tehát hogy például a címadás az egy külön történet ebben az egészben, mert teljesen más jellegű a címadás a nyomtatott lapban, ugye a behatárolt karakterszámok miatt is, és teljesen más az online lapban, ahol viszont a kattintás határozza meg azt, hogy mennyire sikeres egy cikk, és hát az, hogy mennyien kattintanak egy cikkre, azt hát 90%-ban a cím határozza meg, tehát hogy rengeteget kell foglalkozni a jó címadással, és hát a cikk felépítése pedig, tehát hogyha a cikknek az elején nem tudjuk megfogni az olvasónak a figyelmét, akkor az olvasó elveszett, tehát ilyen szempontból rendkívül oda kell figyelni arra, hogy milyen a cikknek a felütése, hogyan kezdjük a cikket, hogyan építjük fel úgy, hogy ne vesszük el az olvasó figyelmét. Még a nyomtatott újságírásnál ugye ott alapvetően van egy első vizuális élmény az olvasónak, amikor rátekint egy újságlapra, és akkor ott nagyon fontos az, hogy hogyan helyezzük el a képeket, hogyan tagoljuk a cikket, tehát hogy hogyan húzzuk be az olvasót, ott különböző grafikai elemekkel be tudjuk húzni az olvasót. Az online újságírás esetében viszont fontosabb az, hogy tehát ahogy említettem, a cím, a nyelv, a felütés, és aztán másodlagosak inkább azok az elemek, amelyek a cikknek a törzsében szerepelnek, tehát különböző grafikai elemek, de itt most már aztán mehetnénk még aprólékosabban a részletekbe. Szóval, hogy ez az egyik kérdés. A másik az a munkaszervezésnek a kérdése, ami alapvetően különbözik, tehát a nyomtatott újságírásnál a lapzárta az, ami meghatározza, és a nyomtatott lapoknak a feltöltése tartalommal, ami meghatározza a munkaszervezést. Míg az online újságírásnál valamivel szabadabbak vagyunk, de gyorsabbaknak kell lennünk, mivel hogy alapvetően nem vagyunk lapzártához kötve, nem másnap reggelre kell időzítenünk a tartalmaknak a megjelenését, hanem az olvasóknak az aktuális figyelmért kell megküzdenünk. És ez teljesen máshova helyezi így a munkaszervezésnek is a hangsúlyait, és azt, hogy hogyan osszuk be azt, hogy mindig jókor legyünk jó helyen, és például időben is hogyan van eltolódva a nyomtatott újságírásnál, időben a napi beosztás az későbbre tolódik, az online újságírásnál kicsit korábban kezdődik a munka. És az emberekkel való kommunikációnak a formája is ebből kifolyólag aztán más. Tehát nekem, igen, vannak tapasztalataim, nagyon fontos tapasztalataim az újszóból, amiket hoztam, hogy ott hogyan lehetett irányítani egy szerkesztőséget. Én ezeket megpróbáltam kamatoztatni itt, amikor a napunknál beállítottuk a működést, hogy lehetőleg kiszűrjem azokat, amiket ott problematikusnak érzékeltem, és hát nagyon bízom abban, hogy most itt a napunknál ezt a tapasztalatot sikerült jól kamatoztatni.
Ahhoz, hogy a szerkesztőség összeálljon, el kellett-e úgymond halászni embereket innen-onnan, más sajtótermékektől? Ha igen, akkor okoz-e ez feszültségeket?
Hát ez egy kényes téma itt a Patreon Radio-ban beszélni erről, ugyanis hát az egyik kollégánk egész konkrétan a Patreon Radio főszerkesztője volt Finta Márk személyében, és az egyik hírszerkesztőnk Bilázs Zsuzsanna szintén a Patreon Radio-ban dolgozott hírszerkesztőként, úgyhogy igen, volt ezzel kapcsolatban nyilván egy dilemma is, hogy akkor most hogy álljunk ehhez hozzá, de alapvetően senkit nem az akarat ellenére hoztunk el nyilván a napunkba. Olyan emberekkel kezdtünk el ugye először beszélgetni, akikkel már régebb óta volt egy ilyen gondolkodás, tehát például konkrétan Finta Márk is egyike volt azoknak, akikkel már évek óta beszélgettünk erről az egész projektről, és én Márkkal az Újszóban is dolgoztam korábban együtt, és nagyon jó volt közöttünk az együttműködés, és hát gyakorlatilag természetes volt számomra, hogy amikor adódott egy ilyen lehetőség, akkor őt, mint egy alapembert megszólítsam, és hát egyébként akiket elhoztunk még az Újszóból, hoztunk el több embert, velük is már régebb óta volt egy kommunikáció arról, hogy jó lenne egy olyan alapot csinálni, ahol a saját elképzeléseinket meg tudjuk valósítani valahogy hát ilyen plastikusabban, és hát amikor ez a lehetőség adódott, akkor én ezt a kört megszólítottam. Ami az együttműködést illeti egyébként a szlovákiai magyar médiával, szerintem van egy nagyon jó együttműködésünk, hát a Patriával kifejezetten, van egy oda-vissza jó működő együttműködés, és a többi lappal is, tehát azok a kollégák, akikkel napi szinten dolgozunk együtt, ott én azt teljesen őszintén és jól lelkismerettel tudom mondani, hogy van egy jó együttműködés, egy kommunikáció is van, az újszos belpolitikai rovat kollégáival is például, napi szinten találkozunk sajtótájékoztatókon, ahol beszélgetünk és információkat is cserélünk, stb. Úgyhogy szerencsére, tehát úgy tűnik számomra, hogy elfogadták azt, hogy egy új szereplőként beléptünk ebbe a médiatérbe, és hát a profilunk is alapvetően azért másabb valamennyire, mint a meglévő portáloké, és én azt gondolom, hogy ez nem egy úgynevezett, ahogy a közgazdászok mondani szokták, egy zéró összegű játszma, amit itt most játszunk, mivel hogy az olvasók figyelméért azért több lap is megküzdhet azzal együtt, hogy nem szorítjuk ki egymást a piacról jelen pillanatban, azt gondolom.
De hogy mégiscsak ugyanazokért a záros számú olvasókért harcoltok mindannyian, hogyha mondjuk a hasonló profilú portálokat nézzük, akkor ez okoz ilyen fajta konkurenciaharcot?
Konkurenciaharcot, igen, azt gondolom, hogy konkurenciaharc az létezik, egészséges is, hogy van, szerintem jó, hogyha van egy ilyen versenyhelyzet, jobb, mint hogyha kifejezetten csak monopolhelyzetű média szereplők lennének, bár bizonyos szereplőknek van bizonyos szempontból monopolhelyzetük, de azt gondolom, hogy ez a piacnak az adottságaiból is adódik, az, hogy csak egy nyomtatott napilap van, szerintem az azért érthető, mivel hogy nem tud ez a piac több nyomtatott napilapot eltartani. Költséges egy nyomtatott napilap, rendkívül költséges, és nagy szerkesztőséget igényel. De a portálok rugalmasabbak, és ezért azt gondolom, hogy hírportált többet is el tud tartani elvileg ez a mostani piac, még akkor is, hogyha nem mindenki teljesen a piacról él, de mondjuk úgy, hogy ez a mostani közeg el tud tartani, úgy, ahogy több hírportált is. Szerintem jó is, hogyha van több hírportál, mert meg tud jelenni többfajta vélemény, több szempont. Én annak hogyha a konzervatív, úgynevezett konzervatív oldalon is lennének olyan hírportálok, amelyek inkább a piacról próbálnának jobban megélni, mint állami pénzekből, úgy akkor ez a verseny is szerintem egészségesebb lenne. Most azért vannak anomáliák, tehát ilyen szempontból vannak anomáliák, vannak olyan lapok, amelyek azért inkább olyan típusú állami támogatásokból élnek, hogy az már nem annyira a független újságírásnak, hanem inkább a propagandának a terepe szerintem.
Erre majd még kitérünk, arra, hogy miből lehet megélni, és ti hogyan éltek meg, de még a közönségnél maradva beszéltünk arról, hogy főként a szlovákiai magyar olvasókra számítotok, de olvasnak-e például benneteket a határokon túl is?
Igen, a profilunk az úgy van beállítva, hogy főként a szlovákiai magyarokra számítunk, és főként a szlovákiai magyarok számára is érdekes, tehát hogy vannak olyan visszajelzéseink is egyébként magyarországi olvasóktól is, hogy bizonyos tartalmak számukra érdekesek, de egyébként a portálnak az egésze az inkább lokális, tehát hogy az abban azért a szlovákiai magyar tartalmak nagy teret foglalnak el. Ennek ellenére vannak olyan témáink, amelyekben igényt is tartunk a magyarországi olvasóknak a figyelmére is, és vannak magyarországi olvasóink is, kisebbségben vannak. Az átlagos szám az mondjuk ilyen 20% körül mozog, de ez azért változó, tehát attól is függően, hogy éppen milyen témákat dolgozunk fel adott esetben, mivel hogy foglalkozunk azért magyarországi témákkal is, de mindig próbáljuk úgy megfogni ezeket a témákat is, hogy a szlovákiai magyar olvasó számára is érdekes legyen, és inkább a szlovák-magyar kapcsolatoknak a szempontjából, vagy a szlovákiai magyaroknak a szemszögén keresztül, vagy pedig Közép-Európát a fókuszba állítva. Tehát, hogy vannak konkrétan Magyarországon élő kollégáink is, és ezért is fontos számunkra, hogy ezt a közeget valahogy megpróbáljuk így egyesíteni, ami az olvasókat is illeti.
Akkor térjünk át a számok kérdésére és az úgynevezett kényes témákra, mert hogy volt már egy kényes témánk, de az anyagiak azért mindig ilyen szokott lenni. Azt mondjuk el, hogy az indulásotok az közösségi adományokból adódott össze, hogy a napunk beindulhasson, és az a cél, hogy az olvasók tartsák el. Ehhez mennyi előfizetőre van szükség, mert hogy nemrégiben, amikor az egy évről beszámoltatok, akkor 857 előfizetőről olvashattunk.
Igen. Az egy rendkívül szép pillanat volt, és hát ilyen gyakorlatilag ilyen eufóriával felérő alkalom volt, amikor láttuk azt, hogy amikor kitaláltuk, hogy elindítjuk ezt a portált, hogy mennyien fektették belénk a bizalmukat, és ez konkrétan pénzben is kifejezhető volt, hogy körülbelül csak nem 100 000 eurós összeget sikerült néhány hét alatt összegyűjtenünk, ami elég volt ahhoz, hogy, hogy az első néhány hónapos működés gyakorlatilag unblock finanszírozzuk ezáltal. Ugyanakkor úgy álltunk hozzá, hogy azonnal elkezdtünk új előfizetőket is gyűjteni. Igen, jelenleg azoknak a száma, akik bármilyen formában támogattak minket, 2100 körül van, tehát ebbe beleértendők azok is, akik voltak előfizetőink, jelenleg nem előfizetőink, illetve akik az első közösségi finanszírozás alkalmával támogatták a portált. A jelenlegi aktív előfizetőink száma az igen 800 körül mozog, ami nem elég ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradhassunk, tehát itt mindenképpen szükség lesz arra, hogy ezt a számot megpróbáljuk jóval feljebb tornázni, néhány ezer előfizetőre lenne szükség ahhoz, hogy teljesen stabilizálódhassunk. Ami számunkra jelen pillanatban stabil hátteret biztosít, az a Gyennyiken kiadója és maga a lap, aminek ugye mi részesei vagyunk. Mi a szlákra fordított cikkeinkkel is szerencsére hozunk be előfizetőket, tehát ilyen szempontból ez a két bevételi forrás az tulajdonképpen egybefolyik a Gyennyikenben, ezért ott van egy olyan megállapodásunk, hogy a cég ezt a projektet a sajátjának tartja természetesen, és támogatja azt, hogy mi a saját lábunkra álljunk, és amíg ez nem valósul meg, addig támogatják a szerkesztőséget tulajdonképpen, és hát azt a részét a költségeinknek, amit jelenleg nem fednek le az előfizetőink, azt a Gyennyiken előfizetői fedik le, úgymond. A Gyennyikennek jelenleg több mint 65 ezer előfizetője van, ami egy elég biztos hátteret biztosít a szerkesztőségünk számára. Ezzel együtt egyébként a kisebbségi alaptól is fogunk igényelni támogatást, itt valamicske összeget innen is fogunk kapni, ami egy töredéke lesz valószínűleg a költségeinknek, de azt gondoljuk, hogy ez egy olyan támogatás, ami vállalható számunkra, és hát az összes többi szlováki magyar médium is részesül ebből a támogatásból, így a napunknak is bizonyos projektjeit ebből szeretnénk finanszírozni. De az a célunk, hogy alapvetően az előfizetőink számát sikerüljön a következő néhány évben feltornázunk olyan szintre, hogy ha nem is tud kizárólagos forrás lenni, de a döntő forrás az legyen.
És az nem megy szembe akkor az alap elgondolással, hogyha mondjuk állami támogatást kaptok, így a Kultminorról beszéltél, vagy az, hogy miként az előzetesben mondtad, hogy a kiadók mögött is, tehát tulajdonosok állnak, akik akár öncenzúrát is gyakorolhatnak az újságírókra, vagy a szerkesztőségre, tehát hogy itt ez nem áll fenn ilyen szempontból akkor?
Ami az állami támogatást illeti, ott én azt gondolom, hogy mivel hogy egy független alapról van szó, tehát hogy ami konkrétan a kisebbségi alapot illeti, egy független alapról van szó, ezért ezt egy vállalható dolognak tartom. Abban az esetben, hogyha ez a költségeinknek egy kisebb részét fedezi, jelenleg ez tehát a költségeinknek a 10%-ára se lesz elég, hogyha megkapjuk azt a támogatást, amire idén pályáztunk. Ilyen feltételek mellett ezt én vállalhatónak tartom. Azzal együtt, hogy nyilván a kisebbségi alap működésének az ellenőrzése, azt ez nem zárja ki. Tehát, hogy azt emellett is fontosnak tartom, hogy ezt műveljük. Ami a mi tulajdonosi hátterünket illeti, ott fontos azt elmondani, hogy amikor a Gyennyiken indult, ez 2014-ben volt, ott az ESET nevű befektetési csoport támogatta az indulást körülbelül 1 millió eurós összeggel. Ezt az összeget azóta a szerkesztőség visszafizette az ESET-nek, tehát, hogy már nincs tartozása az ESET felé a kiadónak, illetve a szerkesztőségnek. 51%-os részesedése van a kiadóban az ESZET-nek továbbra is. A többi részesedés az a szerkesztőségé, tehát hogy a szerkesztőség tagjainak lehetősége van arra, hogy részvényeket vásároljanak a cégből, és ezáltal beleszóljanak a működésbe is. Ott pedig, ami az ESZET-nek a konkrét szerepét illeti, ott nagyon szigorú szabályok lettek felállítva a cégnek a létrejöttekor, és kizárt bármiféle beleszólása a működésbe. 8 éve működik körülbelül a Gyennyiken, és ez azért is bizonyítható, hogy ez az együttműködés jó, mivel hogy éppen az elmúlt időszakban is több olyan tényfeltáró cikk született a szerkesztőség részéről, amiben például Rudolf Rubinak, az ESZET egyik társadalmasának a kétes ügyleteit éppen a Gyennyiken tárta fel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy jó bizonyíték arra, hogy itt ezek a viszonyok, ezek elég jól el lettek rendezve.
Kaptatok-e bármiféle határidőt arra, hogy meddig kell saját lábatokra állni? Tehát, hogy meddig támogatnak benneteket, amíg el nem jön az a pont, hogy az előfizetőkből fent tudjátok tartani a napunkat?
Konkrét határidőben nem egyeztünk meg a kiadóval, abban maradtunk, hogy a tendenciákat fogjuk figyelni, és azt, hogy milyen igény van ténylegesen a napunknak a tartalmaira. Úgyhogy itt az elmúlt egy év azt szerintem alapvetően bizonyította azt, hogy van olvasó igény a napunknak a tartalmaira, és vannak olyan eredményeink, amik igazolják azt, hogy ezt a projektet érdemes volt elkezdeni, és hát a mi ígéretünk az főleg az volt, hogy csinálni fogjuk napi szinten, és fogjuk hozni azokat a témákat, amik fontosak. Ez ugyan egy viszonylag szűk előfizetői csoport, amelyikről beszéltünk, tehát ez egy ilyen szűk magja a szlovákiai magyar olvasóknak. Számunkra rendkívül fontos, hogy kialakulhatott egy olyan szűk csoport, egy olyan szűk társaság, amelyiknek fontos az, hogy anyagilag is kötelezettséget vállaljon egy ilyen projekttel szemben, amellett, hogy egyébként a magyar médiatérben ez nem szokványos. Tehát hogy láthatjuk azt, hogy ugye mi vagyunk a szlovákiai magyar médiatérben az elsők, akik ezzel megpróbálkoztunk. Ilyen szempontból ez szerintem komoly eredmény, hogy ezt a csoportot is így meg tudtuk szólítani, és most már egy év után is még megvannak, és velünk vannak. Másrészt pedig, hogyha az összmagyar médiateret nézzük, ott is azért nagyon óvatosan próbálkoznak a hasonló projektekkel a nagy portálok is, amelyeknek tényleg sokkal-sokkal nagyobb elérésük van, mint nekünk. Tudom, a néhány tízezres előfizetői körök vannak azoknál a portáloknak, amelyek vezető magyar portálok Magyarországon, tehát egy olyan piacon, amelyik, hogyha a szlovákiai magyar piacon mérjük össze, akkor 20-szoros a minimum, de még valamivel több is talán.
Itt, ha jól sejtem, az van mögötte, hogy alapvetően hozzászoktunk ahhoz, hogy amit az online térben olvasunk, azt ingyenesen kapjuk. Ti pedig abban próbáltok részt vágni itt a pajzson, hogy szoktassátok hozzá az olvasókat ahhoz, hogy ára van annak, hogyha hírt szeretne kapni.
Így van. Ilyen szempontból a Gyennyik ennek a tapasztalata, ez egy nagyon fontos tapasztalat számunkra, és ami azt mutatja, hogy a jó tartalom az előbb-utóbb meggyőzi az olvasókat arról, hogy érdemes pénzt adni érte, mert azt láthatjuk ugye, hogy vannak olyan portálok, vannak olyan online lapok, amelyek nehezen tudnának előfizetésessé válni, mert inkább a gyors hírekre, vagy inkább a felszínes híradásra fókuszálnak, vagy a bulváros hírekre. A gyakran legolvasottabb portálok is, ugye, hogyha a szlovák média kínálatot nézzük is, de mi abban bízunk, hogy van egy olyan kritikus tömeg, amelyiknek ez nem elég, és amelyiknek fontos az, hogy alaposabb tartalmakhoz is eljusson, és fontos az, hogy legyenek olyan újságírók, akik a bulvár információk mögé néznek, és meg tudják mutatni az összefüggéseket. Számunkra az összefüggéseknek a felmutatás az kulcsfontosságú, mert úgy gondoljuk, hogy csak így tudjuk rendesen megérteni azt, hogy mi történik körülöttünk. Igazából ez egy teszt is arra, hogy megnézzük, hogy a szlovákiai magyar olvasókban mekkora a tényleges igény arra, hogy lássák azokat az összefüggéseket, amelyek az ő életüket is meghatározzák, és hogy hol tart ez a társadalom, hogy el tud-e tartani egy olyan lapot, amelyik számít az olvasóira, és amelyik nem csak valahogy a kattintásokra hajt, és ezen keresztül a hirdetési bevételekre, hanem valamiféle szerződést ajánl az olvasóknak, egy olyan szerződést, ami főleg az olvasóknak az érdekeit szolgálja.
Viszonylag friss a hír, hogy a Napunk és a Gyennyiken kiadójánál fog dolgozni az innovációért és az új piacokért felelős igazgatóként Munk Veronika, aki a magyarországi sajtóvilágából érkezik. Az Index főszerkesztőhelyettese volt, majd miután az politikailag nem volt független többé már, ezután a Telex alapítói között találhattuk. Milyen innovációra és milyen új piacokra számítotok, vagy mire lenne szükségetek?
Igen, tulajdonképpen Munk Veronika egy menedzserként érkezik a kiadóhoz, tehát nem konkrétan a Napunknak a szerkesztőségének lesz a tagja, így elsősorban a kiadónak bizonyos terjeszkedési tervei fognak alá tartozni, aminek van egy technikai oldala is, a kiadónak van egy előfizetői rendszere, amit egyébként több szlovákiai, de magyarországi szerkesztőség is használ, és hát a kiadónak van egy olyan célja, hogy ez egy saját fejlesztésű előfizetői rendszer, rendszer, ezt szeretné a kiadó eljutatni máshova is. Ez egy tulajdonképpen egy szintiszta biznisz jellegű kérdés. A másik pedig tartalmi kérdés is, tehát arra is számítunk, hogy Munk Veronikának azokat a tapasztalatait tudjuk kamatoztatni a Gyenikennél és a Napunknál, amelyeket az Index és a Telex munkatársaként szerzett. Ugye itt a Telexben ő tartalomért felelős vezetőként is dolgozott, és hát főszerkesztőként, ahogy ugye említettél is, alapítója is volt a Telexnek, tehát nagyon fontosak számunkra azok a tapasztalatok, amiket ő begyűjtött a független újságírás terén, azokban a kérdésekben, hogy hogyan lehet megőrizni a függetlenséget, és hogyan lehet az olvasókhoz úgy eljutni, hogy a tartalmakat tudjuk úgy kombinálni, hogy azok egyrészt fontos közszolgálati tartalmak is legyenek, másrészt viszont szórakoztató tartalmak is legyenek. Én azt gondolom, hogy a Telexnek például ez egy fontos erőssége, ami mögött ott van Munk Veronikának a munkássága is, hogy nagyon jól tudják kombinálni a közszolgáltiságot a szórakoztatással. Úgyhogy van nekünk biztosan sok tanulnivalónk ilyen téren, amit így egymástól is tanulhatunk, úgyhogy nagy vonalakban körülbelül ezek a fő elképzelések, és mi nagyon örülünk ennek az erősítésnek. Én őt az egyik legjobb magyar újságírónak tartom, és ezért úgy gondolom, hogy remélhetőleg az olvasók is tapasztalni fogják azt, hogy a Napunknál is egy komoly erősítés lesz az ő érkezése.
Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt egy évből?
Én főleg arra vagyok büszke, hogy sikerült egy olyan közösséget képítenünk, amelyik a Napunk mögött áll, és hogy gyakran kapunk olyan visszajelzéseket olvasóktól, hogy sikerül valamiféle reményt megtartani abban, hogy a szlovákiai-magyar médiában és úgy egyáltalánban a szlovákiai-magyar társadalmi közegben sikerülhet fenntartani egy olyan kommunikációt, ami egy ilyen érdemi kommunikáció, ami fontos kérdéseket vet fel, és igyekszik megtárgyalni, és mi ezért járunk például ki a régiókba is, ami szerintem az egyik legjobb része a Napunknak, hogy a régiókban próbálunk találkozni az ott élő emberekkel, személyesen az ő problémáikkal, és ezt tartom különösen fontos erényünknek és eredményünknek.
Vendégem volt Szalai Zoltán, a Napunk hírportál főszerkesztője. A Napunk egy évéről érdeklődtem, hiszen 2022 tavaszán indult útjára a hírportál. Zoli, lelkes olvasókat kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.